Hölgyeim és uraim, tisztelt hallgatóim! Néhány évvel ezelőtt könyvet írtam Nemzet, nemzetiség és állam Kelet-Közép és Dél-Kelet-Európában a 19. és a 20. században címmel. Úgy gondoltam, hogy a munkát egy olyan nagyobb és teoretikusabb igényű bevezető fejezettel kezdem, amelyben a címben szereplő fogalmak mindegyikét röviden meghatározom, definiálom. A munka elkészült, talán látták önök közül néhányan, és természetesen van bevezető fejezete is, ám a címben szereplő fogalmakat nem sikerült röviden és egyértelműen meghatároznom. Vagy olyan általánosságokhoz jutottam el, mint például, hogy a nemzet összetartozó embereknek a közössége, vagy az állam egy meghatározott földrajzi területen működő politikai és jogi szervezet, vagy pedig minduntalan kivételekbe botlottam. Ma este, amikor a történelem miben létének a meghatározása a feladatom, még nehezebb helyzetben vagyok. A történelem definícióinak ugyanis se szeri, se száma, és ezek a definíciók nem csak eltérnek egymástól, hanem néha kifejezetten szöges ellentétben állnak egymással. A történelem az élet tanítómestere. Hangoztatták már az ókori latinok, és ezt azóta is sokan így gondolják. Mások szerint viszont a történelem semmire se jó, legkevésbé arra, hogy eligazítson bennünket az életünk nehéz helyzeteiben, és segítsen döntéseket hozni. Egy olyan politikus vagy államférfi, aki igazán nagy döntéseket hozott, Napóleon például úgy tartotta, hogy a történelem az elfogadott hazugságok összessége. Egy ókori történész, Dionysios, példákon alapuló filozófiának nevezte a történelmet, a 19. századi brit historiográfia nagy alakja, Thomas Carlyle, a nagy emberek életrajzának, a francia ókortörténész Paul Veyne pedig regénynek, amelynek úgymond a tudományhoz az égvilágon semmi köze. Más történészek, mint például a német Leopold von Ranke, a francia Fustel de Coulanges, vagy az angol John Burry viszont a történelem tudományos jellege és eredményeinek az objektivitása mellett érveltek. A történeti kutatás első szisztematikus módszertanát összeállító Porosz Johann Gustav Droysen álláspontja szerint viszont a történelem egyszerre művészet és tudomány is. David Hume, 18. századi brit filozófus és történész úgy gondolta, hogy idézem, a történelem az emberi természet általános és állandó elveinek a felfedezése, vagyis, hogy a történelem menete törvényekké rendezhető. Kortársa, a római birodalom bukásáról írott munkájával hírnevet szerzett Edward Gibbon viszont úgy, hogy, ismét idézem, a történelem valójában csak kevéssel több, mint az emberiség szerencsétlenségeinek, őrültségeinek és büntényeinek a katalógusa. Egy másik jeles előd, a svájci Jakob Burckhardt definíciója úgy hangzik, hogy a történelem annak feljegyzése, amit az egyik kor egy másik korból megőrzésre érdemesnek tart. Vagyis az emberiség emlékezete. A brit Edward Carr szerint viszont, akinek What is History című munkája magyarul is olvasható néhány éve, a történelem olyan párbeszéd, amely a jelenben élő történész és a múlt tényezői között folyik. A múlt tényei között folyik. Tisztelt hallgatóim! Az idézett megállapításokkal azt hiszem kellőképpen sikerült demonstrálnom a történelem sokarcúságát. De vajon miből fakad a definícióknak ez a színes kavalkádja? Úgy gondolom, alapvetően két körülmény. Az egyik két körülményből. Az egyik az, hogy az idézett személyek és a nem idézettek is nagyon különböző egyéniségek voltak, különböző szakmát műveltek, különböző korokban éltek, és ezért a saját múltjuk iránt másként viszonyultak. Vagyis az, amit Frederick Jackson Turner, a 20. század első felének ismert amerikai történésze, a maga végletes és provokatív módján úgy fejezett ki, hogy idézem ismét, a történelemnek csak nem annyiféle felfogását ismerjük, mint ahányan történelmet írnak. A bizonytalanságok másik felelőse viszont maga a történelem szó. Bizonyára feltűnt önöknek az, hogy az eddigiekben, amikor a történelem szót akár idézetekben, akár idézeteken kívül használtam, akkor nem mindig ugyanazt jelentette. Pontosabban ezt is és azt is jelentette. Vegyük például az első idézetet, a latin aforizmát, hogy a történelem az élet tanítómestere. A mondat akkor is értelmes, ha a történelem helyébe a múlt szót illesztem, és azt mondom, hogy a múlt az élettanító mestere. De akkor is van értelme, ha azt mondom, hogy a történelem a történelmi tudással, ismeretanyaggal azonos, és úgy helyettesítem be ezt, hogy a történelmi tudás az élet tanítómestere. Sőt, akkor is, ha a történelmet a történetírással azonosítom, és azt mondom, hogy a történetírás az élet tanítómestere. És ez nem csak a magyar nyelvben és a magyar történelem szóval van így, hanem más nyelvekben is. Az angol history, a francia histoire, vagy a német Geschichte jelentése ugyanennyire többértelmű. Mi is tehát akkor az, amit ma este definiálnunk kell történelem címe alatt? A múlt? Netán a történelmi emlékezet, a történelmi tudás? Vagy esetleg a történetírás? Úgy gondolom, hogy a történelem három lehetséges jelentése közül a múlt az, amelynek a jelentése leginkább egyértelmű és legkevésbé problematikus. Múlt mindaz, ami a világegyetemben a mai napig történt, függetlenül attól, hogy tudunk róla, vagy sem. A történelmi emlékezet, a történelmi tudás és a történetírás jelentéstartalma látszólag ugyanilyen egyértelmű. Történelmi tudás az, amit a múltról tudunk, mindaz az ismeretanyag, a történetírás pedig az a tudomány, az a szakma, amely ezt a tudást létrehozza. Közelebbről nézve rögtön kiderül azonban, hogy ennek a bizonyos ismeretanyagnak, amit történelmi tudásnak hívunk, a tartalma korán sem állandó és azonos, és létrehozásának a módja is nagyon különböző. Az egyes korok emberei ugyanis mást és más tartottak fontosnak, vagyis megőrzésre, emlékezetre méltónak a múlt eseményei közül, és a történetírók részben saját szubjektumuktól, részben koruk szokásaitól, ha tetszik divatos szót használva, kánonjaitól vezérelve, nagyon változatos méretű, színű és formájú építőkövekkel járultak hozzá ehhez a tartalmában és belső struktúrájában egyaránt folyamatosan változó tudati konstrukciónak a létrehozásához. Mindezeket figyelembe véve azt gondolom, hogy a feladatomat akkor fogom fel helyesen, ha előadásom további részében a történelmet a történelmi tudás időben egyre változó tartalmának és a történetírás ebben játszott szerepének a bemutatásával fogom nem definiálni, hanem jellemezni, leírni, ábrázolni. Először a történetírás és vele a történelmi tudás sokoldalabú válásának a folyamatát fogom röviden áttekinteni. Ezt követően néhány nagy rendszerteremtő vízióját mutatom be az emberiség történetének végső kérdéseiről. Előadásom harmadik részében a történelmi megismerés korlátaival, és ennek következtében a történelmi tudásunk megbízhatóságának a viszonylagosságával foglalkozom. Végül a negyedik részben szakmám társadalmi hasznossága mellett fogok felsorakoztatni néhány érvet. Nézzük tehát először az első témát, a történetírás és a történelmi tudás változásait. A történetírás kitüntetett témái kezdetben a háborúk voltak. Hérodotosz, az európai történetírás atya, éppen úgy erről írta nagy munkáját, mint Thukidides, vagy a rómaiak közül Polybios és Titus Livius. Ugyancsak az ókorig, az antikvitásig nyúlik vissza a nagy emberekről írott életrajzoknak a historiográfiája. A műfaj első klasszikusa Plutarkhosz volt, akinek a görög és a római történelem nagy alakjairól írott munkáját ma is haszonnal és nem kevés esztétikai élvezettel forgathatjuk. A középkorban a szentek élete, vagyis a legendák, majd a nagy királyok és hadvezérek tetteit elbeszélő regényes geszták, illetve lovagregények formájában élt tovább ez a műfaj. A háborús elbeszélések és az életrajzok mellett korán megjelentek az egyes népek, sőt az egész emberiség történetét eseményszerűen rögzítő műfajok, az annáleszek, a geszták és a krónikák is. Az annáleszek, vagyis az évkönyvek szerzői általában nem tettek mást, mint kronológikus rendbe szedve felegyezték a szerintük emlékezetre méltó dolgokat, katasztrófákat, háborúkat, koronázásokat, járványokat és a nagyobb rablásokat. A geszták ezzel szemben egy-egy nép történetét mesélték el, olykor kronológikus, máskor tematikus rendben. A gesztáktól eltérően a krónikák általában nem korlátozódtak egy-egy népnek a történetére, hanem az egész emberiség történelmét próbálták elbeszélni, a kezdettel, a genézissel kezdve, és részletesen szólva saját korukról. Az ókori szerzőkhöz hasonlóan részletesen foglalkoztak a háborúkkal, valamint az egyes államok, későbbiekben a pápaság és a világi hatalom közötti kapcsolatokkal, vagyis a diplomáciával. Az antikvitás és a középkor kitüntetett tematikáit, a háború krónikáit, vagyis a hadtörténetet, a nagy emberek életét, életrajzait, vagyis a biográfiát, egy-egy nép történetét, eseményeinek tematikus elbeszélését, azaz a politika történetet, és végül az államok, illetve a hatalmi központok közötti kapcsolatoknak a leírását, vagyis a diplomácia történetet, a történetírás klasszikus műfajaiként tartjuk számon. A történetírásnak ezek az ágai egészen a 20. század hajnaláig, sőt bizonyos szempontból napjainkig megőrizték szakmán belüli vezető szerepüket és olvasói népszerűségüket. Ez több tényezővel magyarázható. Egyik legalapvetőbb a történetírás és a politikai hatalom szoros kapcsolata. Az államvezetők mindenkorban részben azért nyúltak a történelemhez, és azért olvastak történeti munkákat, mert úgy gondolták, hogy okulni fognak belőle, és segíti őket a jövő megtervezésében. De természetesen fölismerték azt is, hogy a közfogyasztásra szánt történeti interpretációkban nem kevés legitimációs lehetőség rejlik. Nem mindegy az, hogy milyen történeti írások, milyen interpretációk születnek bizonyos korokban. Az okok között említhető emellett az is, hogy a nagy emberek életét és az elmúlt korok háborúit, különböző politikai eseményeit mindig egyszerűbb volt könnyen befogadható és szórakoztató módon előadni, mint az élet kevésbé látványos vagy mozgalmas elemeit. Különösen áll ez a biográfia, és pedig a klasszikus értelemben vett biográfiának a műfajára, amelynek a népszerűsége ma tulajdonképpen éppen olyan jelentős, mint Plutarkosz korában volt. A történetírás klasszikus műfajainak hegemóniáját a 19. század második és a 20. század első felében három új részdisziplína rendítette meg. Az eszmetörténet, a gazdaságtörténet és a társadalomtörténet. Az eszmetörténet eltérően a politikatörténettől nem az államélet különböző aspektusai és a nagy embereknek a cselekedetei iránt érdeklődik, hanem az államéletet, illetve a nagy emberek cselekedeteit mozgató eszmék, nézetek és gondolatok története iránt. Foglalkozhat az egyes embernek a nézetrendszerével is, de foglalkozhat egész koroknak a szellemi atmoszférájával is. Ez utóbbi különösen fontos és nélkülözhetetlen azok számára, akik egy-egy kor művészeti életével kívánnak foglalkozni, és azt kívánják megragadni. Az egyik első olyan történész, aki így közelített egy meghatározott kor művészeti teljesítményéhez, a már említett Jakob Burckhardt volt, akinek az olasz reneszánszról írott munkája először 1860-ban jelent meg. A gazdaság és a társadalom történet külön részdisziplinaként való megjelenését a 19. századi iparosodás és a polgárosodás idézte elő. Az új gazdasági és társadalmi jelenségek leírására és megmagyarázására a történetírás addigi formái tökéletesen alkalmatlannak bizonyultak. A század utolsó harmadában és a 20. század elején ezért a gazdasági fejlődés élvonalában járó államok mindegyikében olyan új történészek jelentek meg, olyan új folyóiratok indultak, és olyan új intézmények alakultak, amelyek manifest módon szakítottak a történetírás politika-centrikus jellegével. Angliában 1896-ban alakult a ma is Európa egyik elit egyetemének számító London School of Economics. Franciaországban Henri Behr 1900-ban indította útjára a Revue de Synthèse Historique-ot, amely az először 1929-ben megjelent Annál, pontosabban Annál d'Histoire Sociale Économique elődjének tekinthető. A mára már legendává vált francia folyóirat másik ikletője, a belga Henri Pirenne, ugyancsak az 1890-es évektől kezdte publikálni a középkori városokkal és kereskedelemmel foglalkozó tanulmányait. Az Egyesült Államokban James Harvey Robinson 1912-ben tette közzé a The New History, vagyis Új történetírás című programadó írását. Az új történetírás, olvashatjuk ebben, szakít a múlt tanulmányozására eddig nehezedő korlátokkal, és hasznosítani fogja mindazokat a felfedezéseket, amelyeket az antropológusok, a közgazdászok, a pszichológusok és a szociológusok tettek, és amelyek az elmúlt 50 év folyamán forradalmasították fajunk eredetére, fejlődésére és kilátásaira vonatkozó elképzeléseinket. Idézet bezárva. Az új részdisziplinák persze hamarosan továbbosztódtak. A gazdaságtörténet íráson belül külön ágazattá vált például az üzemtörténetírás, amely egy-egy meghatározott cégnek vagy vállalatnak a történetét mesélt el, és külön ágazattá vált az egész nemzetgazdaságok korokon átívelő történetét bemutató megközelítés, és az utóbbiak nagyobb léptékű ismeretekkel gazdagították nyilvánvalóan a történelmi tudást. A társadalomtörténet először mindenütt társadalmi problémáknak, szegénységnek, tudatlanságnak és járványoknak a kutatását jelentette. Később az úgynevezett mindennapi élet, vagyis az otthon, a munkahely és a lakóhely körülményeinek a vizsgálata került előtérbe, majd harmadikként a különböző társadalmi rétegek, köztük a munkásság szociális viszonyainak, jövedelmeinek, mobilitásának a kutatása is elterjedt. A II. Világháború alatt és után tovább tartott a történetírás tematikai diverzifikálódása, és ezáltal a történelmi tudat többsíkúvá és komplexebbé válása. A hagyományos társadalom és eszmetörténettől, valamint az antropológiától, etnológiától és a pszichológiai tudományoktól egyaránt kapott ösztönzéseket az az új törekvés, amely az egyes társadalmi csoportokat, vagy akár az egész társadalmakat nem vagyoni helyzetük vagy foglalkozások alapján, hanem érzelmeik, ösztöneik és ebből adódó tipikus reagálásaik szerint próbált jellemezni. Lucien Febvre, az Annál egyik alapítója történelmi pszichológiának. Követői inkább mentalitástörténetnek, az angol szászok pedig cultural history-nek nevezték, és nevezik ezt a megközelítést. A társadalomtörténetből nőtt ki napjaink egyik legdivatosabb új tematikája, a gender studiesnak vagy gender historynak nevezett irányzat, amely a nő társadalmon belül szerepének, férfi és nő viszonyának a kutatását tűzte ki célul. Ugyancsak új, mindössze néhány évtizedes történetírói irányzat a nyelvi kommunikáció jellegzetességeinek a kutatása. Emögött az a modern nyelvfilozófia teória áll, amely szakított a nemzeti nyelvek homogén jellegének homokén egészként való felfogásával, és a monolitikus nyelvkoncepció helyébe a nyelvi polifónia tételét állította. A nyelv eszerint egyáltalán nem egy olyan semleges médium, amelynek igénybevételével a szónok vagy az író, például én most, teljes pontossággal közvetíteni tudja gondolatait, hanem egy olyan bonyolult kódrendszer, amelynek rejtett struktúrái néha a szándékoltól egészen eltérő jelentéssel ruháznak fel szavakat, illetve olyan, amelynek az üzenetei csak a vele kapcsolatba hozható más szövegeknek a kontextusában értelmezhetők helyesen. A történetíró hagyományos forrása a szöveg, tehát önmagában szinte semmi, illetve értelmezhetetlen, ami valójában számít és amit valóban kutatni kell, az a közeg, vagyis a diskurzív tér. Ugyancsak az utóbbi évtizedekben nyert teret és lett divatos az úgynevezett kollektív emlékezetnek, vagyis a különböző tényezők szerint konstituálódó kisebb-nagyobb társadalmi csoportok múltképének a vizsgálata. Ez a mai formájában leginkább Maurice Halbach, francia szociálpszichológus, Pierre Nora, francia történész, és Jan Assmann, német egyiptológus elméleti alapvetésére támaszkodó új iskola. Arra keresi a választ, hogy meghatározott korok, meghatározott szereplői milyen eseményeket őriztek meg emlékezetükben, ezeket milyen értékekkel ruházták föl, és milyen célok érdekében rendezik elbeszélésé. Az új tematikák megjelenése mellett, mint amilyen a kollektív mentalitás, a nemek harca, vagy legújabban a diskurzív tér és a társadalmi emlékezet kutatása, a régiek is modernizálódtak. A klasszikus életrajzok mellett megjelentek például a modern pszichológia és pszichoanalízis módszereit hasznosító biográfiák. Ennek az irányzatnak a klasszikusa a frankfurti születésű, de magának hírnevet az Egyesült Államokban szerzett Erik Erikson, akinek Lutherről írott munkája 1959-58-ban, Gandhiról írott munkája pedig 1969-ben jelent meg. A politika és a társadalomtörténet írás megújítását segítette elő az a prozopográfiának, vagy kollektív biográfiának nevezett módszer és kutatási eljárás is, amely a társadalmon belül egy-egy nagyobb elitcsoportnak a különböző jellemzőit, származását, vallását, életkorát, orientációját gyűjtötte össze lehetőleg exakt módon, és ebből vont le olyan következtetéseket, amelyek társadalmi és politika történeti szempontból egyaránt relevanciával bírtak. A kezdőlépést ebbe az irányba egy később lovaggá ütött prágai születésű brit történész Lewis Nemeyét tette meg, aki a harmadik György korabeli, vagyis a 18. század végi angol másodvonalbeli elitnek a tagjait jellemezte. Ilyen módon még a két világháború között. És végül, hogy a történetírás egyik legősibb ága sem maradjon említés nélkül, a diplomácia történet is modernizálódott. Az államok közötti hagyományos érintkezési formáknak a kutatását fölváltotta, illetve kiegészítette a nemzetközi kapcsolatoknak a kutatása, amelybe a diplomácia történet mellett beletartozik a gazdasági kapcsolatunknak a kutatása, valamint a szellemi és kulturális kölcsönhatásoknak a kutatása is, vagyis a diplomácia történeti felszínt az újabb időszakokban a diplomácia történészek megpróbálták a múlt mélyebben ható és nehezebben megragadható folyamataival összekapcsolni, és ezeket koherens oksági struktúrákba rendezni. Az új irányzatok gyökeresen megváltoztatták a történetírás jellegét, és ennek nyomán történelmi tudásunknak a tartalmát is. A 20. és különösen a 19. századi történetírás szinte kizárólagos formája a művelt köznyelven írt, és ezért minden iskolázott ember számára érthető mese, illetve elbeszélés volt. Az utóbbi években kibontakozott történetírói irányzatok viszont olyan mértékben hasznosítják az egzaktabb társadalomtudományoknak, a közgazdaságtannak, a szociológiának, az antropológiának az eszköztárát és analitikus elemzési módszereit, valamint nyelvezetük is olyan mértékben szakszerűsödött, hogy a korábbinál csak jóval szűkebb olvasóbázisra, sőt nem ritkán saját szakmájukon belül is csak egy szűk körnek az érdeklődésére számíthatnak. Márpedig, amint az ismert francia történész Georges Duby is véli, és vele sokan mások köztük én is, a történelmet főként nem azoknak kell olvasniuk, akik írják. Persze ők is olvashatják. Talán ezzel a nagyfokú specializálódással és befelé fordulással is magyarázható, hogy a középkori geszták és krónikák modern változataiként fölfogható nemzeti történeti szintézisek és az egész emberiség történetét átfogó nagy makrohistóriák iránti érdeklődés egyáltalán nem csökkent. A néhány száz oldalas, jól megírt nemzeti narratívák a legtöbb országban bestsellerek. A történelmi tudás igen összetetté válása és a történetírás korok és részdisziplinák szerinti specializálódása miatt napjaink történészei persze idegenkednek az ilyen szintetizáló feladatoktól, sőt, sokan eleve lehetetlennek tartják azt, amire a 20. század első felében még több mint fél tucatnyi magyar történész vállalkozott, Szegfű Gyulától és Marcelli Henriktől elkezdve Kosári Domokoson, Szabó Istvánon át, egészen Málnási Ödönig és Mód Aladárig. Még ha ezek a szintézisek persze különböző színvonalon is készültek el. A kimondott vagy kimondatlan indok általában az, hogy a tudományok mai szintjén csak egy jól körülhatárolt, szűk területnek lehetünk a mesterei. Ez kétségkívül reális szempont. Ám ennek az ellenkezője is megfontolandó. Ha ugyanis nem akarjuk elveszíteni az általános áttekintés képességét, akkor, mint a már idézett Jakob Burckhardt is írta, nem árt minél több területen dilettánsnak lennünk. Vagyis a történészek és az olvasók előtt egyaránt elvileg két út áll. Kis és jól körülhatárolt témáról egyre többet, vagy nagy történelmi folyamatokról egyre kevesebbet tudni. Úgy gondolom, mindkét út járható, és az egyik éppen annyira fontos, mint a másik. A legjobb persze az, hogyha ez a két ambíció és tehetség egy emberben egyesül, de ez rendkívüli mértékben ritka. A történetírás specializálódásának az áttekintése után ezért úgy gondoltam, hogy akkor járok el helyesen, ha azokkal a nagy világmagyarázatokkal foglalkozom nagyon röviden, amelyek a részdisziplínák eredményeit valamilyen szinten persze mindig hasznosítják, de ezt az adattárat, ezt a tudásanyagot olyan filozófiai világnézeti keretekbe illesztik, töltik, amelyek érvényességét szaktudományos módszerekkel sem igazolni, sem cáfolni nem lehet. Vagyis az emberiség történelmének legvégső kérdéseire a történelem és a történelmi létezés értelmére keresik a választ. Az emberiség történetét elbeszélő makrohistóriák két nagy csoportra oszthatók. Az egyiket, amely a történelmet egy egységes folyamatként, mégpedig az alacsonyabbról az egyre magasabb fokozat irányába haladó egységes folyamatként értelmezi, lineárisnak nevezhetjük. Ezzel szemben áll az a görögökig visszanyúló történelemfölfogás, amely egymástól többé-kevésbé elszigetelt civilizációk emberi életre, illetve a természet törvényeire hasonlító ciklikus mozgásaként írja le a történelmet, és ezért ezt a csoportot ciklikus történelembölcseleteknek nevezhetjük. A görögök felfogásától eltérően a keresztény, de már bizonyos értelemben a zsidó világértelmezések is a lineáris fejlődés elméletek kezdeti típusait képviselték. E felfogás szerint az idő nem örökké tartó és nem állandóan ismétlődő ciklikus mozgás, hanem van kezdete, a teremtés, és van vége, az utolsó ítélet, és ami a kettő között van, nos, az az emberi történelem. Ennek a fölfogásnak, vagyis a keresztény fölfogásnak, keresztény világfölfogásnak első nagyhatású és évszázadokon át meghatározó történetfilozófiája az 5. században, vagyis a Római Birodalom hanyatlásának az időszakában készült. Szerzője az Észak-Afrikában született Augustinus Aurelius, vagyis a későbbi Szent Ágoston volt, munkájának a címe pedig a Civitate Dei, vagyis az Isten városáról, más fordításokban az Isten államáról. Ágoston szerint a történelem az ég és a föld, vagyis a jó és a rossz harca az ember lelkéért. Bár ciklusok, fellendülések és visszaesések megállapíthatók benne, végső iránya lineáris. Ez a mozgás nem önkényes és nem véletlen eseményeknek a konglomerátuma, hanem az isteni gondviselés törvényei szabályozzák. Az evilági történelmet 4 szakaszra osztotta, mégpedig az akkor ismert 4 nagy birodalom, Asszíria, Perzsia, Macedónia és Róma felemelkedése és bukása szerint. A hanyatló Róma bukása után Krisztus feltámadásával és a megváltással, vagyis Isten államának a megvalósulásával a szekularizált világnak és így a történelemnek is vége lesz. Az emberi történelem tehát nem más, mint előkészület Isten országának az eljövetelére. A középkor másik nagyhatású történetfilozófiája a 14. században élt arab társadalomtudósnak, az ugyancsak észak-afrikai születésű Ibn Khaldunnak köszönhető. Civilizáció elmélete, amely 1995 óta magyarul is olvasható, a görögök ciklikus világfelfogásával rokon. Az egyes dinasztiák, városok és kultúrák, éppen úgy, mint az emberek, különböző fokozatokon jutnak át a kezdettől a virágzásig, vagyis az érettkorig, és onnan a hanyatlásig, azaz az öregedésig. És ezután kezdődik minden előről. Ágostontól és más keresztény gondolkodóktól eltérően a változásokai itt nem túlvilágiak, és nem is külső természeti tényezők, hanem alapvetően belső emberi eredetűek. Legfontosabbak a társadalmi egység és a szolidaritás. Ezek és az alapszükségletek emberi kielégítésének a vágya hozzák létre az uralkodói tekintélyt és az állam fejlődését. Az elit minden egyes civilizációban addig képes eredményesen kormányozni és hatalmon maradni, ami innovatív, korrekt és egységes. Ha ezeket a tulajdonságait elveszíti, akkor ereje és legitimitása szertefoszlik, népe függőségbe, egy új és idegen elit uralma alá kerül. Ibn Khaldun elméletében az Istennek nincsen közvetlen szerepe. Nagyon is van viszont az istenhitnek, vagyis a vallásnak, mivel, vallja, csak az a nép erős, amely egységes, és csak az lehet egységes, amely hívő. A történetírás megszabadulása a teológiai gondolkodás különböző sémáitól a keresztény Európában Machiavelli és számos humanista kortársának a munkásságával folytatódott. A történelem alapvetően profán felfogásának a megszületésére mindazonáltal a 18. század elejéig kellett várni. A döntő áttörés a történelem felfogás szekularizálódása terén Giovanni Vico nevéhez köthető, akinek az Új Tudomány című történelem értelmezése 1725-ben látott napvilágot. Bár Vico is hívő katolikus volt, és az isteni gondviselés szerepét sem iktatta ki teljesen a történelem felfogásából, a transzcendentális erő mellett az evilági, természeti és emberi tényezőknek minden korábbinál nagyobb jelentőséget tulajdonított. Azt gondolta, hogy a történelem az emberek cselekedetein és döntésein keresztül, nem pedig Isten állandó beavatkozásain keresztül engedelmeskedik a belső szükségszerűségeknek. A linearitást és azt a feltevést, hogy a történelem valamiféle nagy céllal rendelkezik, és a végső beteljesülésre előbb vagy utóbb sor kerül, Vico ugyancsak elvetette. Ehelyett ő is ciklikus ritmus szerint írta le a történelem menetét. Nála azonban Káldúntól eltérően a ciklusok nem egyszerűen ismétlik egymást, hanem spirális módon követik egymást, vagyis egyre magasabb szinten jelennek meg. Minden ciklus az európai, az antik és az összes többi négy stádiumból áll, ezek a barbarizmus, az istenekkora, az arisztokratikus hősi korszak, és végül az ész, a tudás által dominált klasszikus korszak. Minden ciklus, minden civilizációban kimerüléssel és hanyatlással fejeződik be, amelyet újabb barbarizmus követ, és azután kezdődik minden előről. Egy évszázaddal később, a világtörténet filozófiájáról írott munkájában Georg Wilhelm Friedrich Hegel immár teljes mértékben szakított az isteni gondviseléssel, mint a történelem irányító elvével. Helyébe az abszolút szellemet állította, amely Hegel szerint a dialektika törvényei szerint valósítja meg önmagát. Míg a keresztény felfogás szerint az emberek azért nem ismerik cselekedeteik valódi célját, mert a történelmet Isten irányítja, Hegelnél az ész tölti be ugyanezt a szerepet. A világtörténet egységének és linearitásának ágostonig visszanyúló keresztény elvét viszont Hegel is megtartotta. Az állandó haladás Hegel szerint abban jut kifejezésre, hogy minden korszak átad valamit a maga értékeiből a következő korszaknak, a keleti világ az antiknak, az antik a középkornak, az pedig a germánnak. A germán világ felvilágosodással azonosított harmadik periódusát Hegel a minden tekintélytől mentes ész uralmaként, vagyis az emberiség fejlődésének addigi csúcsaként jellemezte. A 19. század másik nagy történetfilozófusának, Karl Marxnak a rendszerében a történelmi mozgás alapjellemzője ugyancsak a tézis, antitézis és a szintézis hármasságára épülő szekularizált fejlődés eszme. Míg azonban Hegelnél a végső mozgatóerő a szellem, ennek helyében Marxnál a gazdaság immanens tényezői lépnek. Minden történelmi jelenség a gazdasági társadalmi alapokból ered, a politikai rendszerek, művészetek, vallások, egyebek mind ideológiai konstrukciók. A történelmi mozgás a társadalmi osztályok gazdasági ellentéteiből fakad, és az ellentétes csoportok harca, vagyis az osztályharc formájában halad előre. Mindezek alapján az emberiség történelmét Marx öt nagy korszakra osztotta, az idősebbek erre még jól emlékeznek, én is ebbe a kategóriába tartozom, és ezek a következők voltak: a primitív kommunizmus, vagyis az ősközösség, az antikvitás, vagyis a rabszolgaság, a feudalizmus, nagyjából a középkor, kapitalizmus, majd a szocialista átmenetet követő kommunizmus. Ezek közül, vélte Marx és vele még néhányan, az utolsó, a kommunizmus fogja megvalósítani a szabadság birodalmát, más szóval az Isten nélküli Isten államát. Marx teóriájában tehát a keresztény történelemeszme és eszkatológia teljes mértékben világiasult. A gonosz és a jó harca az elnyomók és az elnyomottak harcává változott, az eredendő bűnszerepét pedig a kizsákmányolás vette át. A 20. században két jelentős történelem bölcseleti szintézis készült. Az elsőt egy matematikus, a német Oswald Spengler készítette 1918 és 22 között, a másikat pedig egy brit történész, Arnold Toynbee 1934 és 1961 között. A Nyugat alkonya című munkájában Spengler a Hegelre, Marxra és másokra is jellemző lineáris fejlődés eszmével, illetve az ész és az emberiesség uralmának az eljövetelébe vetett hittel egyaránt szakított. Rendszerének alapegységei Káldunhoz hasonlóan a zárt és körülbelül 1000 éves belső időtartammal rendelkező kultúrák, amelyekből 8-at különböztetett meg. A kínait, az indiait, a babilóniait, az egyiptomit, a mexikóit, az ókori antikot, az arabot és a nyugatit, vagyis az európait. Ezek a kultúrák az élőlényekhez hasonlóan születnek, kibontakoznak, elérik fejlődésük csúcspontját, majd hanyatlani, öregedni kezdenek, és végül elpusztulnak, meghalnak. E szabály alól nincs kivétel, az európai kultúra épp úgy el fog pusztulni, prognosztizálta Spengler néhány évtizeddel ezelőtt, mint ahogy a régi kínai, az egyiptomi vagy az antik kultúra is elpusztult. A kötet címe, a Nyugat alkonya tulajdonképpen ennek a pusztulásnak a kezdeti fázisára utal. Úgyhogy örülhetünk, hogy a prognózis nem vált be teljes mértékben. Arnold Toynbee, egyébként nem lenne minden tudás egyeteme. Arnold Toynbee 12 kötetes, tehát hatalmas empirikus anyagot felvonultató világtörténetének az alapegységei Káldun és Spengler rendszeréhez hasonlóan a kultúrák, pontosabban a civilizációk. Ezekből Toynbee 21-et különböztetett meg, és ezek ciklikusan mozognak nála is. A ciklikus mozgás jól ismert szakaszai a születés, a fejlődés, a hanyatlás és a pusztulás, amelyek nem mindegyikét kell azonban, és ez fontos eltérés a kissé, vagy talán nagyon sematikus pengelési sémától szükségszerűen bejárni. A fejlődési ív, amelyen az egyes civilizációk mozognak, alapvetően attól függ, hogy a természeti és a történeti tényezők együttesen milyen kihívást jelentenek az adott társadalom számára, és hogy az az adott társadalom hogyan válaszol ezekre a kihívásokra. Ha a kihívás elég erős, és a válasz jó, akkor a társadalom mozgásba lendül és fejlődik. Ha nem, akkor a társadalom stagnál, illetve kisebb alakul az új civilizáció. A tetőpontra jutott civilizáció bomlása ugyancsak kihívások és válaszok formájában megy végbe. A nietzscheanus Spenglertől eltérően a katolikus, hívő Toynbee jövőképe optimistább. A civilizációk fejlődésében ő ugyanis végeredményben egy céltudatos és a miénkénél magasabb rendű vállalkozás, nem nehéz kitalálni, hogy mire gondol, akaratát vélte felfedezni, s korunk még életben lévő öt nagy kultúrájának az egységesülésében, illetve a nyugati civilizáció köré szerveződő egységes világállamnak és a keresztény világvallásnak a kialakulásában bízott. Mostanáig ez sem teljesen valósult meg, ha jól értelmezzük a világban zajló folyamatokat. Tisztelt hallgatóim! A történetírás specializálódása és ennek következtében a történelmi tudat sokrétűvé válása után előadásom második részében 7 egyetemes igénnyel föllépő, de egymástól még a két nagy csoporton belül is meglehetősen különböző történelem bölcseleti rendszert mutattam be. Szembesülve ezekkel az olyannyira különböző értelmezésekkel, óhatatlanul fölvetődik a kérdés, kinek van igaza és ki téved. És ez nem csak ezekkel a történelem és filozófia határmezséjén mozgó metanarratívákkal kapcsolatban vethető fel, hanem a legspecializáltabb szaktörténetírás esetében is. Megismerhető és elbeszélhető-e a múlt olyan objektív módon, ahogyan azt a természettudósoktól a maguk tárgya esetében elvárjuk. Vagy pedig meg kell elégednünk valószínűsítésekkel, igaznak látszó, ám exakt módon bizonyíthatatlan állításokkal. Vagy esetleg még ez utóbbi is teljesíthetetlen elvárás, és a múlt valójában annyiféleképpen interpretálható, amennyiféleképpen akarjuk. A történetírás tehát nem is tudomány. A történelem bevezetőben említett definíciói mögött számos esetben ezek a dilemmák, illetve kérdések húzódnak meg. Előadásom harmadik részében ezért a történetírásnak ezekkel az úgynevezett ismeretelméleti, vagy még csúnyább szót használva episztemológiai kérdéseivel fogok foglalkozni. A történeti megismerés természetével és a történelmi tudás megbízhatóságával kapcsolatban felmerülő kérdésekre a 19. század elején kialakult professzionális történetírás meghatározó irányzata az úgynevezett pozitivizmus, azt válaszolta, hogy nem csak létezik tőlünk független objektív valóság, hanem az meg is ismerhető, és a jelenségei ugyanúgy törvényekké, szabályokká rendezhetők, ahogy a természeti világ kutatói ezt teszik a maguk tárgya esetében. A természettudomány és az embertudomány között tehát semmiféle különbség nincs. A pozitivizmus ismeretelméleti előfeltevéseit elfogadó történészek emellett azt is feltételezték, hogy a múlt újraélesztésére vállalkozott történész képes saját szubjektumát zárójelbe tenni, vagyis a múlt pártatlan színe irányt stúdió vizsgálatára. Egyebek mellett ez jellemezte a 19. századi német historizmus nagy alakjának, talán legnagyobb alakjának, Leopold von Ranke-nek az aszpoetikáját is, aki a V.S. Eigentlich gewesen ist, vagyis az ahogy valójában volt típusú történetírást sokak szemében, kollégáim közül is a mai napig érvényes normává emelte. A pozitivizmus ismeretelméleti optimizmusa mindazonáltal nem minden 19. századi gondolkodót jellemzett. Ranke idősebb kortársa és a berlini egyetemen kollégája Wilhelm von Humboldt, az Alexander von Humboldt testvére, például miközben a múlt elemi tényeinek feltárását maga is szükségesnek és lehetségesnek tartotta, már a 19. század elején az elkerülhetetlen szubjektivizmusra figyelmeztetett. Ami megtörtént, írta a jeles államférfi és filozófus, az érzékek világában csak részben látható. A többit hozzá kell éreznünk, ki kell következtetnünk, ki kell találnunk. Ami megjelenik belőle, a szétszórt, szakadozott, elszigetelt, ami a történészeket összefűzi, ami való fényt derít a múlt egy-egy darabjára, ami alakot ad az egésznek, az a közvetlen megfigyelés elől elzárkózik. Még szkeptikusabban viszonyult a pozitivizmushoz és a Rankei forráskritikát az objektivitással azonosító felfogáshoz Johann Gustav Droysen, aki már említett módszertani alapvetésében, a historikában kifejezetten amellett érvelt, hogy a természettudományokból ismert módszerek a történetírásban használhatatlanok. A történetírás vélte olyan tudomány, amely egyszer mint művészet is, és a történész objektivitása valójában abban áll, hogy próbál megérteni. A 20. század első felében folytatódott a pozitivista, optimista ismeretelmélettől való távolodás. Vagyis a történeti megismerés lehetőségével és a történetírás objektivitásával szembeni kétkedés nem mérséklődött, hanem nőtt. Olasz nyelvterületen mindenek előtt Benedetto Croce, az Egyesült Államokban az úgynevezett prezentisták, Nagy-Britániában pedig Robin Collingwood fordult radikálisan szembe a pozitivista történetírás ismeretelméleti előfeltevéseivel. Mondani valójuk lényege, a történelmi tény nem tőlünk független objektív valóság, hanem a történész mesterséges konstrukciója, aki viszont elkerülhetetlenül saját korának a szempontjai szerint, mint individuum végzi ezt a rekonstrukciós munkát. Vagyis az, amit történelemnek mondunk, nem önmagában való, hanem mindig a jelen szemüvegén át a jelen problémáinak a tükrében láttatott múlt. A történész individuumának a kikapcsolása, amelyet Ranke elengedhetetlennek tartott, tehát lehetetlen, a történetírás végső soron nem más, mint értelmezés, amely teljesen objektív, ezért sohasem lehet. A II. Világháború utáni évtizedekben az ismeretelméleti szkepticizmus térnyerése átmenetileg lefékeződött. Ismét előtérbe kerültek olyan megközelítések, amelyek a történetírás tudományos jellege mellett érveltek. Ennek egyik legfontosabb oka a történetírás már említett társadalomtudományosítása volt, vagyis a közgazdaságtannak, a szociológiának és más keményebb társadalomtudományok analitikus elemzési módszereinek a hasznosítása. Franciaországban ez jellemezte a már idézett Annál-körnek a fölfogását, Nagy-Britanniában a Past and Present szerzői körét, Nyugat-Németországban pedig az úgynevezett Bielefeldi iskola, vagy a Geschichtsgesellschaft szerzőinek a többségét. A történetírás exakt tudományként való fölfogásának a 60-as évek elejétől újabb impulzusokat adott a számítógépeknek az elterjedése, amely olyan tömeges méretű statisztikai adatoknak az elemzését tette lehetővé, amelyekre a számítógépek nélkül korábban egyszerűen nem volt mód. Ebből azután kinőtt egy új történetíró irányzat, amit kliometrikus iskolának neveznek, és egy új módszer, akkor az én gyerekkoromban varázsszernek gondolt módszer, a kvantifikáció. Ez a számokon alapuló és magát matematikai modellekben kifejező iskola azt állította, hogy csak az a történettudomány, amely számszerűsíthető. És az, az elbeszélés, a mese, az nem tudomány, az inkább fikció. Ez a kliometrikus irányzat és a kvantifikáció véleményem szerint jelentős eredményeket mutatott föl a történetírás szokásos minősítő jelzőinek, mint a nagy, a jelentős, ám bár, noha pontosítása terén. Meghirdetett programját, a történetírás természettudományos értelemben vett exakt disziplinája alakítását azonban nem érte el, és a dolog természetéből adódóan nem is érhette el. Részben a történetírás II. Világháború utáni megújítási kísérleteinek korlátozott sikere, részben más okok következtében a 20. század két utolsó évtizedében ismét megerősödtek a történetírás elkerülhetetlen szubjektivitását hangoztató nézetek. A két világháború közötti szkeptikusok, vagy a 19. századi szkeptikusok nézeteinek egyik legismertebb újrafogalmazója az amerikai Hayden White, akinek a Történelem terhe című munkája már az 1960-as években, a talán legismertebb, a Metahistory pedig 1973-ban jelent meg. Ezekben az írásaiban és más tanulmányaiban White nem kevesebbet állít, mint hogy saját értékvilágának a premisszáiból kiindulva a történész maga dönti el, hogy milyen jelentéssel ruházza fel a múltat. Vagyis az interpretációs lehetőségek száma többszörös. Ugyanaz a múltbéli esemény többféle megközelítésben is elmondható. Az 1970-es években hasonló, sőt, sok szempontból ennél is szkeptikusabb ismeretelméleti álláspontot fejtett ki a magának ókor történészként nevet szerzett francia Paul Veyne. Valamint azok a Saussure strukturalista nyelvelméletéből kiinduló és általában posztstrukturalistának nevezett francia nyelvelméleti teoretikusok és filozófusok, Roland Barthes, Jacques Derrida és mások, akik szerint a szövegek szinte már teljesen elszakadva a valóságtól, mintegy maguk írják magukat a saját logikájuk és koruk elvárásai szerint, és a történész feladata csak annyi, hogy fogja a tollat, de nem ő mozgatja. Következésképp semmi különbség nincs igazság és fikció között, a múlt bármely interpretációja egy történetileg adott diszkurzív térben, Foucault, jelenik meg, amely viszont természetétől fogva időről időre változik. Valóságnak és igaznak tehát mindig az tekinthető, amit egy adott kor diskurzusa annak tart. Ugyanez az ismeretelméleti relativizmus, sőt, olykor már szinte nihilizmus jellemzi napjaink posztmodern történetírását is, amelynek egyik legismertebb képviselője a holland Frank Ankerschmidt. Mi tehát az igazság ebben a történetírás és a történelmi tudás szempontjából alapvető ügyben? Tehető fel a kérdés a rövid historiográfiai áttekintés után. Azt hiszem, nincs egyetlen és kizárólagos érvényű igazság. A különböző vélemények közül végeredményben mindenkinek magának kell kiválasztani a hitének, világnézetének és erkölcsének megfelelő álláspontot, és számára az lehet az igazság. Több mint negyedszázados kutatói tapasztalat birtokába én ma úgy gondolom, de tulajdonképpen már az 1980-as évek végén is így gondoltam, és Bethlen Istvánnal írott munkám előszavában ezt röviden le is írtam, hogy abszolút mértékben objektív történetírás elképzelhetetlen. Ilyen nem volt, nincs és soha nem is lesz. Ha az adatok összegyűjtésének és leírásának a fázisaiban még el is képzelhető a történész pártatlanság objektivitása, bár sokan ezt is kétségbe vonják, az adatok értelmezésének, elbeszélési rendezésének, nem beszélve majd az értelmezésének és a megítélésének a fázisában elkerülhetetlenül szubjektumkon, individuumként lépek föl, a saját esztétikai ízlésem, politikai nézeteim, erkölcsi meggyőződésem és ideáljaimtól vezérelve. És mindenki más is így jár el. Egy materialista vagy idealista, liberális vagy konzervatív, szocialista vagy nacionalista történész óhatatlanul más képet fest a múltról. Ezért születnek különböző korokban, sőt egy-egy korszakon belül is egészen különböző Hitler vagy éppen Kossuth, Horthy és Kádár portrék, és ennek logikus következményeként ezért nincs sem az emberiségnek, sem a kultúrának, sem egy nemzetnek, sőt nagyon gyakran még egy családnak sem azonos történelmi tudata, és ezért beszélünk újra és újra oly sokat a történelmi tudatnak a zavarairól. Ezért azt gondolom, hogy a történész akkor jár el helyesen, ha pontosan közli olvasójával a saját nézőpontját. Erre különösen ideológikusan telített témák esetében lehet vagy van szükség. A történész alkotói szabadsága és a historikus véleményem szerint éppen ezt különbözteti meg a regényírótól, mindazonáltal nem korlátlan. Egy történész szemben a regényíróval sohasem teheti meg, hogy kitalál eseményeket, vagy fiktív párbeszédeket ad a hősének a szájába. A mások és maga által föltárt, fontosnak tartott tények közül ugyanakkor egyet sem hallgathat el. Követelmény a történésszel szemben az is, és a regényíróval szemben nem, hogy az állításainkat meg kell kísérelni szövegszerűen alátámasztani, és ezt az olvasók számára is elfogadhatóvá hitelessé tenni. A jelenségeket tehát, azt gondolom, lehet láptatni különböző nézőpontból, de egyáltalán nem lehet őket tetszés szerinti jelentéssel felruházni. Másrésztről, abból a tényből, hogy egyetlen értelmezés sem teljesen objektív, még egyáltalán nem következik, hogy minden értelmezés egyenrangú. Az értelmezések száma meg lehet elvileg végtelen, ám bizonyos, hogy az értékük nagyon különböző. A mesterségét szakértelemmel végző és a források tömegét áttanulmányozó történész meggyőző erejű értelmezése nyilvánvalóan, legalábbis számomra nyilvánvalóan más minőséget képvisel, mint a szubjektivitását tudatosan vállaló memoáríró például, vagy a múltra vonatkozó ismereteinktől elszakadó, a jelenségek összetettségével, bonyolultságával nem törődő, ám magát ugyanakkor megkérdőjelezhetetlennek tartó mítikus és gyakran politikai propaganda célokat szolgáló irodalom. A szakszerű és a propaganda céloktól vezérelt interpretációk közötti különbségek nagyon jól szemléltethetők lennének a Horthy Miklósról 1990 előtt és azóta megjelent történeti biográfiákkal, ezek taglalásában azonban tekintettel arra, hogy az időm körülbelül most jár le, sajnos nem tudok bocsátkozni. Ehelyett az utolsó kérdéssel szeretnék még röviden foglalkozni, vagyis azzal, hogy mi a történetírásnak az értelme és haszna, ha ez egy ilyen komplikált és bizonytalan ügy, mint ahogy ezt eddig fölvázoltam. Miért írunk és miért olvasunk a múltról? Ahogy az eddig föltett kérdésekre, erre sem tudok egy tényezős, egyértelmű választ adni. A tagadhatatlan érdeklődésnek ugyanis nyilvánvalóan több oka van. Az egyik legkézenfekvőbb a kíváncsiság. Az emberek érdeklődnek a maguk, a családjuk, az őseik múltja iránt, az iránt, hogy honnan jöttek és merre tartanak. A történetírás iránti érdeklődés másik oka az emberek igénye a szórakozásra. A középkori gesztákat, krónikákat a legfelsőbb körök azért iratták és azért írták számukra, hogy szórakozva töltsék az időt, illetve esztétikai élményben legyen részük. Örömnyújtásra. Napjaink társadalom tudományosított történetírásának a képessége esztétikai örömök gyújtására persze, eufemisztikusan szólva, jóval mérsékeltebb. Mindazonáltal ma is vannak jól író, szép irodalmi kvalitásokat fölmutató történészek, és ezek az irodalmi és történeti munkák, meglehetősen a magas példányszám alapján tudjuk, megtalálják a maguk olvasói közönségét ma is. És attól, hogy egy történeti munka stilisztikailag értékes, egyáltalán nem biztos, sőt, hogy alábbvaló vagy kevesebbet mond, mint az, amely matematikai modellekkel, logaritmusokkal és táblázatokkal van telezsúfolva. Sőt, bizonyára valamennyiük olvastak már olyan 20-30 oldalas jegyzetek nélküli irodalmias eszét, talán nem is történésztől, aki egy-egy korról sokkal többet, sokkal mélyebbet, sokkal fontosabbat mondott a maguk számára, mint egy több száz oldalas jegyzetekkel telezsúfolt szakmonográfia. Én is olvastam ilyeneket. Harmadik tényező, nevelés, oktatás, példaadás. Már Plutarkhosz azzal a céllal fogott hozzá párhuzamos életrajzainak a megírásához, hogy tökéletesítse önmagát és az olvasóit. És ez azóta is sok történészt motivál. A múlt tanulmányozása és a történelmi tudások fejlesztése egészséges szkepszisre, kétkedésre és önálló véleményalkotásra nevel bennünket, és ezáltal megnehezíti, hogy manipuláljanak bennünket, és bármiféle ideológia rabjaivá váljunk. A történetírás, a történeti művek olvasása és a történelem tanítása és tanulása tehát tulajdonképpen az állampolgárrá válás iskolája is. Vagyis, ahogy azt már az egyszer idézett francia történész Georges Duby kifejezte, gyakorlás, edzés, amely hozzásegít bennünket ahhoz, hogy előnyösebb helyzetből ragadjuk meg a jelent. A történelem oktatási, nevelési szerepe szorosan kapcsolódik nemzeti funkciójához. A lazakötődésű származási vérségi csoportok, etnikumok, integrált kulturális közösségé válásában nem csak az irodalomnak, a nyelvészetnek, a folklórnak, hanem a történetírásnak is óriási szerepe volt. Az előbbiek hozták létre a standardizált irodalmi nyelvet, tartották ezt karban, az utóbbi, vagyis a történetírás töltötte föl, pedig hozta létre a történelmi emlékezetet. A 19. században az állam éppen azért támogatta olyan jelentősen a történeti kutatásokat, hozott létre történeti tanszékeket szinte mindenütt, mert felismerte, hogy a tömegoktatás korában óriási jelentőséggel bír az, hogy az érdekeivel nem ellentétes, sőt azokat lehetőleg igazoló tudást tanítsák az iskolákban, és ne ellentörténeteket. Sajátos, félig tudományos, félig irodalmi jellegénél fogva a történetírás erre a szerepre kiválóan alkalmas volt, és ma is az. Ennek egyik eklatáns bizonyítéka a fekete-afrikai történetírás, ami az elmúlt két évtizedben alakult ki, és olyan sikereket ért el, hogy napjainkra szinte teljes mértékben kiszorította az afrikai történeti tanszékekről, egyetemekről az európai gyökerű, európai nézőpontú interpretációs sémákat. De ugyanilyen jól meghatározható társadalmi és politikai céloktól vezérelt ellentörténeteket hozott létre a 20. század első felében a szocialista munkásmozgalom, és hoznak létre napjainkban a feminista és más alternatív mozgalmak is. Az elmondottakból következik, hogy a múlttal való foglalatoskodás igen jelentős mértékben politikai csatatér is. Bár egyáltalán nem hiszem azt, hogy a jövő azé, akié a múlt, kétségtelen, hogy a jelen szereplői nagyon gyakran történelmi mezbe öltözve, illetve a múlt szereplői mögé bújva vívják meg a jelenre és a jövőre vonatkozó harcaikat. Ezt hívjuk szimbolikus politizálásnak, amelynek a múlt végletes leegyszerűsítése, a tények önkéntes kezelése, érzelmi túlfűtöttség és időtlenített moralizálás jellemez. Amikor azt halljuk, hogy két Magyarország van, Szent István és Kumbélái, akkor egy ilyen történelmi metaforába bújtatott, végletesen leegyszerűsített, szimbolikus politizálás szenvedői vagyunk. De hozzá kell tennem, azok voltunk akkor is, amikor néhány évtizeddel ezelőtt a világot imperialistákra és békepártiakra, az embereket pedig reakciósokra és haladókra osztották. Sokan úgy tartják, hogy a szakszerűtlen, propagandisztikus, manipulatív, vagy egyszerűen csak dilettáns történelem értelmezésekkel a történésznek semmi dolga nincs. Én nem osztom ezt a véleményt. Éppen ellenkezőleg úgy gondolom, hogy az ideológiailag durván meghatározott, manipulatív jellegű értelmezések hiteltelenítése, még akkor is, ha az abszolút objektív igazság nem tárható föl, a történész fontos társadalmi feladata. Saját régi kaptafámnál maradva, ha a Horthy korszakról azt olvasom, hogy fasizmus volt, akkor úgy érzem, épp úgy hallatni kell a hangomat, mintha valaki azt vélelmezi, hogy demokrácia volt. Ugyanis egyik állítás sem igaz, egyik sem igazolható, és a történetírás bármi korlátozott, de mégis rendelkezésre álló eszköztárával ez egész pontosan be is bizonyítható. És ugyanezt kell tennünk akkor is, amikor a sumér magyar rokonságról, a holokauszt tagadásáról, vagy más hasonló fantazmagóriákról hallunk. Olyasmikről, amelyet Kosári Domokos egyszer egy szellemes mondásában a szellemi alvilág kategóriájába utalt. Azok, akik eleve hisznek valamilyen szubjektív olvasat, egy végletes leegyszerűsítés, egy mítosz, vagy egy tudatos ferdítés magyarázó erejében persze könnyen félresöpörhetik a történész körülményes, körültekintő és megfontolt érveit. A múlt tanulságai alapján és a nagy elődök példáját követve azt gondolom, mégis ezt kell tennünk. Az utódok majd megítélnek bennünket, ahogyan mi is mérlegeljük az előttünk járóknak a teljesítményét. Mi is tehát a történelem? Tisztelt hallgatóim, tehetjük föl befejezésként is a kérdést. Az élet tanítómestere? Igen, feltétlenül. A múlt tudománya? Igen, ám bár mindig a jelenből és a jelen egy meghatározott perspektívájából nézve. Irodalom? Nem, de sokszor nagyon hasonlít rá, és gyakran előnyére. Vannak törvényei? Nincsenek, de vannak valószínűsíthető törvényszerűségei és megállapítható trendjei. Közmegegyezésen nyugvó hazugságok tárháza? Nem, de időről időre akadnak, akik megpróbálják azzá tenni. A történelem tehát mi vagyunk, pontosabban az, ami a múltunkról bennünk él, amit arról tudunk, vagy tudni vélünk. Köszönöm a figyelmüket!